Kossuth Rádió Mezőkovácsházán, FM 88,3. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk!
A Hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
Tarpa a mai helyszínünk, jó napot kívánok! Nyíregyházától nagyjából 70 kilométernyire észak-keletre vagyunk, a Beregi Síkságunk közvetlenül az ukrán határ mellett. Ezt úgy értsék, hogy látjuk a Kárpátokat, illetve a tőlünk balra elterülő hegyeket, és már sétálunk Jakab Attila régésszel lefelé a domboldalról, mert hogy volt itt régebben ásatás, honfoglaláskori temető, és ugye annak a leleteiről fogunk beszélgetni, ennek van itt egy ilyen kis kiállított táblája is. Na most látok övcsatot, Attilának mondom ezeket, már ezüstgyűrűket, övvereteket. Én úgy tudom, hogy már 70-es években is volt erről sejtés egy állatorvosnak, hogy itt valaminek lennie kell, de ez csak később igazolódott be.
Így van, tehát hogy jövünk fel a hegyre, itt többféle présházakat látunk, és valóban 1975-ben az egyik présház építése során, amikor is nagyjából 2x2 méteres pincét ástak, akkor teljesen véletlenül, váratlanul és meglepő módon egy honfoglaláskori női sírba bukkantak, beleástak szó legszorosabb értelmébe, és hát elég jó leletei voltak ennek a sírnak, edény, ékszerek, tehát a korban úgy tűnt, hogy egy gazdagabb női sírral van dolgunk, viszont abban az időben még nem nagyon lehetett kutatást végezni, hiszen minden tele volt szőlővel, és hát nyilván itt a sorok között nem lett volna értelme és haszna. Viszont néhány évtizeddel később, 2012-ben én ezen a környéken dolgoztam, és egy kollégám segítségével megtaláltam azt a tulajt, akinek a telkén előkerült ez a bizonyos női sír, és a szomszédos parcellán, ahol kisebb megyvák voltak, és lehet volt kutatni, elkezdtünk egy ásatást, hát gyakorlatilag ugye nem sokat tudtunk, volt egy sírunk, amit ismertünk, nagyjából tudtuk az előkerülési helyét is, viszont az, hogy hány sír van, milyen mélyen vannak, arról nyilván semmilyen fogalmunk nem volt, úgyhogy egy klasszikus régészeti módszer, egy kutatóárkos módszerrel kezdtük meg a feltárást, ami azt jelentette, hogy 4x1 méteres sávban elkezdtünk ásni.
Na most akkor ezt úgy képzeljem el, hogy akkor kivonulnak a Nyíregyházi József András Múzeum régészeivel, elkezdenek ásni, és az én információ szerint találnak egy lókoponyát. Abból következtetnek, hogy akkor valahol lovasnak is lennie kell.
Így van, itt a táblán fel is van tüntetve ez a bizonyos sír, ami elsőként előkerült, és mi ezt a bizonyos lovat, ami a lábánál helyezkedik el. Ugye itt nem egész lóra kell gondolnunk, tehát
a hogy maga a lókoponya a lovasnak a lábánál.
Így van, okay. Tehát a ló lábcsontokra és a lókoponyára kell gondolni, tehát ez nyilván valamikor bőrbe temették el, de semmiképp sem egész lóra. És miután megtaláltuk a lovat, akkor nyilvánvaló volt, hogy ott kellene egy sírnak is, és addig ásogattunk, míg a végeredmény az nem lett, hogy meglett a lovasa is. Egy igen gazdag honfoglaláskori férfi sír került elő. Ugye a ló mellett ott voltak a lószerszámuk, tehát ez jelenti a kengyeleket, a zabláját, a hevedercsatot, ugye, amivel a nyerget erősítették fel. Ennek a bizonyos úriembernek,
magának a lovasnak.
A lovasnak. Tételezzük fel, hogy úriember volt, bár nem tudhatjuk biztosan. Aranyozott ezüst kaftán veretei voltak a mellkasi részen, amelyek igen nagy jelentőséggel bírnak a honfoglalás korában. És a következő évben, 13-ban, illetve 14-ben is már szegedi régész hallgatók segítségével, mint egy tanácsadásként kutattunk további sírok után, és még sikerült is 3 sírt találnunk, és úgy tűnik, hogy ezzel az 5 sírral gyakorlatilag teljesnek tekinthető a temető. Jellemző volt a sírokról, hogy mindegyiknél vagy ló volt a sírba eltemetve, vagy pedig legalábbis a ló szerszámhoz tartozó dolgok, magyarán ott is kengyel, zabla, ilyen dolgok előkerültek. De az egyik legjobban felszerelt harcos, nyugodtan mondhatjuk talán rájuk ezt a kifejezést, egy szabjával is bírt.
Na most az, hogy az övcsat megmarad, a gyűrűk megmaradnak, a szabja, ezt értem, a fémek azok időtállóak, de állítólag találtak egy bőrövet. Annak nem kellett volna az enyészetté lennie ennyi idő után?
Kellett volna, csak a bőröv erről nem tudott, mert ugye az történt, hogy olyan sűrűn voltak a veretek az övön, hogy gyakorlatilag a korrózió és a fém miatt ez gyakorlatilag félig meddig konzerválta ezt az övet, és így. Igen, alapesetben a Kárpát-medencében szerves anyagok nem maradnak meg, csak különleges körülmények között és többek között ide sorolhatjuk ezt is. Ugye a másik nagy kérdés, hogy miért pont ide temetkeztek.
Na és mi erre a válasz?
Igen, hát aki eljön Tarpára, vagy már volt itt a Nagyhegyen, és az körbe tekint innen a csúcsról. Ugye ez a csúcs relatív, mert ugye a legmagasabb részeit korábban már a kőbányászat során elhordták, de nyilván valamennyivel magasabb lehetett. Ha körbe tekintünk, ugye azt látjuk, hogy több 10 kilométerre el tud innen látni az ember, gyakorlatilag szemmel tudja tartani a környéket.
Hát csodás panorámája van, az egyszer biztos.
Értsük idézőjelbe, de nem nagy túlzás, egy kis elit alakulat lehetett, rendszert, amelynek a fő feladata az itt lévő környéknek az ellenőrzése volt. Nyilván stratégiai fontos helyszínt azt meg kell szállnia, hogy biztosítani tudják a környék nyugalmát, és hát nyilván ez az oka, hogy teljesen véletlenül úgy, hogy el sikerült megtalálni ezeknek a itt lévő honfoglalóknak a sírjait.
És egy váratlan beszélgetőtársam is akad, ő Huszti Elek, akinek itt van fent a dombtetőn háza, és arra vállalkozik velünk együtt, hogy akkor végigvegyük azt a látképet, amit magunk előtt láthatunk. Na most csak, hogy tudja, én annyit erőzetesen mondtam, hogy a Kárpátokat látjuk. De akkor induljunk el mondjuk balról jobb fele, hogy mi mindent tár elénk ez a panoráma.
Balról jobbra láthatjuk Beregszász települést, hátul mögött a Kopaszhegyet, tovább nézve a tájat, Csomára érkezünk, a Csomai templom torony hátul mögött nagyon jó kivehető most ebben az időben a Huszti vár kúpja, illetve a Huszti kapu, ahol a Tisza megérkezik Magyarországra. Távolabb található még vári település, és az utolsó határhoz igen közel található kicsi falu, ami a Tiszához is közel van, illetve az árvízi töltéshez a badalói település, amit a tarpai emberek nagy szeretettel látogattak háborúmentes időkben.
Ennek hogyan kötődik Tarpához?
Én tarpai születési vagyok, itt születtem, és a szüleim is nagyon szerették a tarpai hegyet. Itt még akkor egy privilégiumnak számítottaknak volt egy darab földje, és munkálta a tarpai hegy oldalában.
Sűrűn tart egyébként ilyen bemutatókat, hogy akkor mi az, ami elénk tárul, mert be kell valljam őszintén, amikor azt mondták nekem, hogy eljövünk a Hortobágyi Nemzeti Park területére, hát nem erre számítottam.
Hát most, ha nagyon neki fognék, akkor ilyen 3,5-re tudnék önöknek a tarpai történelemről, illetve a tarpai gasztronómiáról mesélni.
Tehát akkor van rá felvevő piac, és hogyha van rá lehetősége, él vele.
Így van, és nagy szeretettel látjuk, illetve várjuk az ide érkező vendégeket.
Habarics Béla a következő beszélgető társam, ő a Nyírség-Szatmár-Bereg tájegység természetvédelmi őrszolgálat vezető helyettese és tájegység vezető, akivel a vulkánokról fogunk beszélgetni itt az Alföld peremén. Hát nagyon sok mindenre számítottam az Alföldön, be kell vajon vulkánokra nem.
És nem Nagyhegyre, ugye? Tarpai Nagyhegyen állunk, itt egy kicsit el is időznék. Nagyhegyről beszélünk, egy olyan síkságon, aminek az átlagos tengerszint feletti magassága olyan 105 és 120 méter körül van. Most ahol állunk, az 154 méter magas. Tehát nem egy olyan nagy kiemelkedés, de egyik legjobb példája, amikor nem a magasság teszi a hegyet. Erre egy kicsit később visszatérek. Tarpai Nagyhegy azért érdekes, mert része annak a kárpáti elővulkáni övezetnek, aminek több tagját is látjuk, főleg ilyen szép, tiszta időbe. Hogyha északra tekintünk, akkor láthatjuk a Kaszonyi hegyet. Teknős békaszerűen elnyúló riolit tömbje az nagyjából egyharmad részben van Magyarország területén, kétharmada Ukrajna területére esik, mert jóval magasabb hegy, 219 méterével Bárci tető a Észak-Alföld ilyen formán legmagasabb pontja, és mögötte lehet látni az Ápszonyt, a Bégányi hegyet, Dédai hegyet. Ez az öt hegy mind-mind a Kárpátok elővulkáni övezetéhez tartozik, és ezelőtt olyan 10,5-17 millió évvel jöttek létre. Tehát jó öreg képződményekről van szó, és hogy miért érdekes és miért nagy hegy, ha kicsit oldalra nézünk és benézünk a hegy gyomrába, akkor jól látjuk azt a lávaömlést, ami jól mutatja, hogy ezelőtt 10 millió évvel ezelőtt itt aktív vulkáni tevékenység zajlott, nem így nézett ki a terület, akkor még a Tétis tenger, a Panon-Bell tenger hullámzott itt, és pont ez az érdekessége a nagyhegynek, hogy mivel az olvadt kőzet, olvadék láva tengeri környezetbe folyt ki, olyan ásványok jöttek létre, ami nem csak Magyarországon, hanem Európa szinten is nagyon kevés helyen található.
Ezek a szilikát ásványok.
Ezek a szilikát ásványok ozomili csoportba tartoznak, és itt, ami előfordul, ez a roederit nevű ásvány, hogyha lesétálnánk oda, megérintenénk azt a kőzet törmeléket, és egy kicsit nap felé fordítanánk a tenyerünket.
Már hogy ide ez alá a bánya alá, amit nem, hanem.
Ott bent a kürtőnél, ott, ahol lehet látni, hogy kő a kőbe van olvadva, igen, az tulajdonképpen egy lávafolyás. És annak az alján lehet ezt a különleges ásványi képződményt megfigyelni, kékesen csillog az ember kezén, nagyon picike, mikroszkóp alatt viszont, hogyha megnézzük, akkor egy gyönyörű kék, azurkék színű ásvány. Mondom még egyszer, Magyarországon sehol máshol, és Európában is nagyon kevés helyen jött létre, mivel a kialakulásához az kell, hogy ez a forró láva tömeg, ez tengerbe folyjon. Ez itt adottság volt, és így jött létre, és ilyen szempontból tényleg egy különleges, egy nagyon egyedülálló hegyről van szó.
De és ezt bányásszák mai napig, vagy védettség alatt, mire használják ezeket a szilikátásványokat, ha használják?
Magát az ásványt azt Nyilván bányászati céllal nem termelték ki, viszont a alapkőzetét ennek a hegynek, a Tarpai Nagyhegynek, ami dácit és piroxén-dacitból áll, ezt nagyon szívesen használták, akár útalapba, töltés korona építésénél, épületek alapzatának az elkészítésére. Nagyjából az 1800-as évek közepétől bányázták 1980-as évekig, ha jól emlékszem, és utána a bányászat az abban maradt, és átmentek a másik hegyre, a Kaszonyi hegyre, ott folytatták tovább ezt a bányászati tevékenységet.
Kicsit balrább. Na most, hogyha maradunk a természeti különlegességeknél, vagy értékeknél, akkor a szilikátásanyagon kívül miről lehet még mesélni?
Ha megnézzük a hegyet, körültekintünk, a Tarpai Nagyhegy az egy erősen művi átalakított környezet. Körülötte azért még jól látszanak azok a hatalmas erdőségek, amik egykoron uralták ezt az egész vidéket, de a hegy természeti állapota az nem a legjobb. Ennek ellenére vannak olyan fajok, amelyeket például itt fedeztek fel, ilyen a beregi futrinka, vagy sokbordás futrinka tudományos nevén. Ez egy tarpai pincéből került elő, ott találták meg a biológusok, hogy került oda a beregi futrinka a pincébe, illetve a biológusok mit csináltak a pincébe, ez nem tudom, de egy csodálatos együttállás révén előkerült ez a fokozottan védett faj, azóta is megtalálható itt a területen.
A beregi futrinka
egy rovarfaj, és fokozottan védett, ez is jól mutatja, hogy egy ritka, egy endemikus, benszülött rovarfajról van szó, de egyébként említhetném az uhut, hogyha nem most így délután állnánk itt a hegyen, hanem mondjuk 10 órával később, valamikor éjfél 1 óra környékén, ilyenkor már jól lehet hallani az uhu kiabálását, de náluk a párválasztás már akár a tojásrakás ebbe az időszakba zajlik, ő is egy fokozottan védett és Magyarország legnagyobb bagolyfaja, hál' Istennek évek óta visszatérő fészkelő itt a hegyen.
Ide valósi?
Igen, szatmári vagyok, én Porcsalmán születtem, de jelenleg Fehérgyarmaton élek, de hát a Szatmár-Bereg az a szívem csücske.
Na csak azért kérdezem, mert miközben mesél róla, hát olyan, hogy már őszinte örömet látok a szemébe, hogy mesélhet a saját vidékéről, hogy akkor ezek szerint nagyon erős a patriotizmusa.
Úgy gondolom, hogy ha bárki eljön ide hozzánk, és akár a Tarpai hegyre felsétál, és ezt a gyönyörű panorámát látja, a Kárpátok ölelésébe, hatalmas összefüggő erdők, nagy gyepek, szerintem mindenkit magával ragad ez a táj, ennek a tájnak a szépsége, és hogyha szakemberként még ismeri is, hogy milyen változatos, milyen sokféle élőhely együttes, és mennyire sok faj van itt jelen, akkor azt gondolom, hogy nehéz nem szeretni egy ilyen helyet.
Nem tudok vitatkozni. Beregszatmári sík, azt merre találjuk?
Az egy átéri síkság.
Igen?
Ennek az egyik kiemelkedése a Tarpai Nagyhegy, a másik a Kaszonyi hegy. Annyi érdekességként, tehát védett terület szempontjából ez a Szatmár-Beregi tájvédelmi körzet része, ahol állunk, a Tarpai Nagyhegy.
Jó, oké, tudod, a Zalába is már ezt nagyon komolyan veszik, pedig az az ország másik fele, igen.
Főleg úgy, hogy nálunk a nyírségbe hóportyó, az egy homok bucka, 183 méteres magasságával übereli a Tarpai Nagyhegyet. Ettől függetlenül nyilván geológiájában ez valóban egy hegy. Viszont a Beregszatmári síkság egy átéri síkság. Ugye ennek a kialakulásában elsősorban a folyók, az ős folyók, Tisza mellékfolyói vettek részt, alakították, formálták a tájat. Nem kell sok évvel ezelőttre visszamenni, hogyha az első katonai térképeket megnézzük, akkor ott már látható, hogy nem így nézett ki a táj, összefüggő erdőségek, mocsaras területek uralták, és ahogy megjelent az ember, folyamatosan alakította, formálta ezt a tájat, és ez a ember és természet együttélése hozta létre azt a mozaikos tájszerkezetet, amit 1982-ben védetté nyilvánítottak. Tehát, hogyha letekintünk nem túl magas helyről, akkor jól látható, hogy erdők, gyepek, szántók uralják ezt a térszint, és ez a változatosság, ez a sokszínűség teszi lehetővé, hogy olyan fajok fordulnak itt elő nálunk, ami az Európai Unió területén is kuriózum, ritkaság, úgyhogy megőrzésük egy igen komoly feladat a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságnak. Azt gondolom, hogy az itt dolgozó szakemberek mindent megtesznek azért, hogy ezek az élőhelyek ugyanolyan változatosak, sokszínűek maradnak, mint ahogy ezelőtt pár évtizeddel vagy évszázaddal ezelőtt kialakultak.
És már csatlakozik is hozzánk Kelemen Attila, aki a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság erdőgondnoka, és 1000 hektárnyi tölgyesért felel. Ezt jól értettem felkészülésem során?
Igen, talán egy kicsit több is, de Tarpa külterületén közel 1000 hektár őshonos gyertyános tölgyes és tölgykőri sziliget erdő található, ami a Nemzeti Park igazgatóság vagyonkezelésében van, és a magyar állam tulajdonában. Itt láthatjuk innen erről a pontról gyakorlatilag mind a két nagyobb erdőtömböt. A keleti oldalunkon a Tarpai Nagy erdőt, ami 600 hektár körül, és a nyugati oldalon pedig a Tébe erdőt, ami 330 hektár körül.
Tehát az, ami ott az útvonalon túl van, a betonozott úton, az tartozik az a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz.
Így van, onnantól Hetefehércsig található az az erdő.
Milyen feladata van ezzel a két erdővel?
Természetvédelmi kezeléseket végzünk leginkább. Most már a harmadik üzemtervi ciklus kezdjük meg, ugye 10 évente kezdődnek ezek az erdőtervi ciklusok. Az első egy-két ciklusban gyakorlatilag a nem őshonos, nem ideillő tájidegen fafajokat távolítottuk el, az amerikai kőrist, akácot ezekből az erdőkből, és ezeket őshonos állományokkal újítottuk fel. Tehát gyakorlatilag magyar kőris, tölgyes, égeres területek.
Na csak hogy tudja, Attila, jártunk, két adást veszünk fel Tarpán, és az előzőben jártunk magában a nagyközségben, és ott van ugye egy ilyen száraz malom, és azon dilemmáztunk, hogy lenne ma olyan tölgyfa, amiből azt meg lehetne csinálni, ezt a száraz malmot. Mi az igazság? Lenne, nem lenne? Szakemberként mit gondol?
Lenne, igen. Tehát ezek az erdők idős erdők, tehát 90%-ban idős állományokat, 70-80 év fölötti állományokat tartalmaznak. A legidősebb része gyakorlatilag ott az ukrán határ szélén található, ez több mint 10 hektár és 180 éves állomány van benne, de ilyen állományokat igazából nem termelünk ki. Természetvédelmi célú kezelésként proszilva lékes felújítási kísérleteket végzünk a területen.
Megyesi Gergely Árpáddal folytatjuk a beszélgetést, ő a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának igazgatója, és elméletileg egy tanösvényt is telepítettek ide a Hortobágyi Nemzeti Park közreműködésében. Azt hol kell keresnem, azt a tanösvényt?
Tisztelettel üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat. A hegy lábától indítottuk ezt a tanösvényt. Egyébként, hogyha interneten rákeresnek, egész pontos adatokat lehet róla kapni. Azért hoztuk ide ezt a tanösvényt, mert itt egy kisebb domb áll, és hát persze nagyon szép a kilátás, de szerintem magától senki nem gondolna, hogy micsoda természeti értékeket rejt ez a hely, és rejt ez az egész környék, amit innen belátunk. Aki úgy gondolja, hogy kíváncsi a Tarpai hegyre, ezt a tanösvényt mindenféleképpen meg kell néznie. A környéken komoly nagyságrendben védett területek is találhatók. Szatmár-Beregi tájvédelmi körzeten helyezkedünk el. Egy nemzeti parknak a legfontosabb dolga, hogy az embereket közel hozza a természeti értékekhez.
Itt van mihez közel hozni.
Itt nem nehéz, igen. Hogyha így fogalmazunk, van olyan rétünk, amit igazgatóságunk vagyunk ezzel, ezt helyi gazdáknak adjuk ki bérbe, akik természetvédelmi célú kezelést hajtanak végre. Ez nekünk is jó, hisz meg tudjuk őrizni a védett növényeket, a védett állatokat, és neki is jó, hisz prémium minőségű húst tud termelni. Azon vagyunk, hogy a környékben szolgáltatók, termelők, akik kapcsolódnak valamilyen módon a nemzeti parkhoz, akár egy szállásszolgáltató, vagy akár egy húsmarha tenyésztéssel foglalkozó gazda, meghaphassa a környéken a nemzeti parki védjegy címet. Ez egy komoly elismerés, és tényleg azt tudom javasolni a rádió hallgatóknak, hogyha komoly minőségi terméket vagy szolgáltatást keresnek, és ez az egész országra érvényes, mind a 10 nemzeti parkban, akkor keressék ezt a védjegyet, hisz nagyon komoly minősítésen esnek át azok, akik ezt megkaphatják, és hát egy dologban biztosak lehetnek, a nemzeti park munkáját segítő feladatot végeznek el ezek az emberek.
Na most azon gondolkodom, hogy annyi hasonlóság van ezen terület és az őrség között. És az őrség felkapott, azt sokan ismerik, sokan is járnak oda nyaralni. Hogy vajon mi lehet a különbség a kettő között? Miért van az, hogy az ország egyik fele nagyon népszerű, ezt meg alig ismerjük?
Tegye a szívére a kezét a kedves hallgató. Mit tud a Beregről? Sok mindenről nem tud. Az őrségben pedig hát lehet sorolni az ottani értékeket. Meglepő módon, amikor őrségből érkeznek ide az ottani Nemzeti Park igazgatóságon dolgozó kollégák, mind azt mondják, hogy otthonosan érzik magukat ezen a tájon. A kérdésre nem tudok választ adni, hogy az őrség miért felkapott hely, a Szatmár-Bereg rész meg miért nem, de egy biztos, fantasztikus történelme van, fantasztikus históriákkal, fantasztikus élővilág veszít bennünket körbe, nagyon jó ételek vannak, és nagyon jó italok is, mindaz megvan, ami ahhoz szükséges, hogy ez a terület is legalább olyan fölkapott legyen, mint az őrség. Arra buzdítok mindenkit, hogy jöjjön el, nézze meg, és találják meg maguk a választ erre a kérdésre, hogy miért fantasztikus ez a helyszín.
És félreértés ne essék, nem az őrség ellen beszélünk, hanem emellett a terület mellett szólalunk fel.
Konkurenciáról nem tudunk beszélni. Ha valaki egy nemzeti parkban, bármelyikben és a 10 közül jól érzi magát, az biztos el fog látogatni egy másikhoz is. Akkor jó, hogyha mind a 10 nemzeti park jól működik, mint ahogy most nyilvánvalóan jól működnek, így aztán mi nem vagyunk egymás konkurenciái.
Következő állomás helyünk a Delelő családi pincészet, ahol Sütő Takács Éva borásszal sétál. megyünk lefele a lankákon, és azt nézem éve, hogy ebbe valami küldetéstudat van, mert hogy van maguk körül is sződő egyébként, meg mások is borászkodnak, azt látom, de ilyen méretekben, ilyen modernitásban nem látok elszánást.
Nekem szerencsém van, mert a dédapámat és a nagyapámat is még dolgozni láttam itt ezen a hegyen, és hát azt a szeretetet, amit ők ebbe a hegybe beletettek, azt, hogy belimplantálták, lehet ezt mondani. Amikor mi már ezt elkezdtük 15 évvel ezelőtt, akkor azért tettük, mert egyszerűen már az enyészet részévé kezdett válni az egész ültetvény, meg hát itt minden gyakorlatilag, akkor ugye az emberben megszólal valami, hogy na, akkor rajtad a sor.
Hogy és ne hagyjunk értéket van, veszni.
Ne hagyjunk veszni, így van. Pontosan szó szerint ez hangzott el a férjem szájából, aki egyébként gyöngyösi, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ő itt azt mondta, hogy Éva, ne hagyjuk ezt veszni.
Én és fordítva akkor... ismerem a történetet, nem. De akkor ezek szerint rossz szóban ülök.
Igen.
Hogy nem Évának kellett őt meggyőzni, hogy
nem,
jöjjünk?
Nem. Ő győzött meg engem, hogy ne hagyjuk ezt veszni, ugyanis a Zoli családja Gyöngyösön jó nagy szőlőterületet műveltek, és ott felhagytak ezzel a dologgal, és nyilván Zoli így a családon keresztül nagyon sokat tudott belehozni. Hát a szőlő része az mindenképpen az övé, tehát az ő szaktudása, az ő irányítása van emögött. A borászati rész az kicsit már így jobban rám tartozik, viszont mindennek az alapja a jó minőségű szőlő, úgyhogy ez az első, amit fontosnak kell tartani ebbe az egész működésünkbe.
Ha már ezt beszéltük, ugye, hogy vulkanikus a talaj, meg ezt elméletileg fedi egy lőszréteg is, akkor ez a terroár milyen típusú borokat ad, vagy mitől különleges ez? Na, tessék, közben a kutya is beleszól a felvételbe. Tehát, hogy milyen borokat ad ez a terroár?
Szinte 100%-ban fehér szőlőtermőterület volt.
Ennek és ellenére egy vörössel van nemzetközi sikerük.
Az a igazság, hogy 100%-ban azt lehet mondani, hogy fehér szőlőtermőterület voltunk, hasonlóan Tokaj hegyaljához, mert szoktak bennünket egyébként Kis-Tokajnak is emlegetni, mert a talajadottságunk hasonlít Tokaj hegyaljához, de azon belül is ugye a Nagykopasz hegyhez, mert ott azért sokféle típusú talaj van, és sokféle típusú adottság is van. Leginkább ugye nálunk ez az andezites.
Tehát ilyen ásványos boráik vannak
igen,
itt is.
Igen, pontosan. Aha. És annak idején, hogy miért döntöttünk vörösök mellett is, akkor, amikor az ember ugye látja valaminek a pusztulását, és akkor, ahogy mondtuk, következik az, hogy rajtunk a sor, akkor az ember ugye a jelennek az eszközeivel kezdi el az egészet újra gondolni, és hozzátenni azt a tudást, hozzátenni azt a tapasztalatot, amivel úgy gondolom, hogy mi rendelkezünk, és szoktam mondani, hogy a Zoli és az én házasságom az egy jó házasítás.
Egy jó küvé,
így van, pontosan egy jó küvé ennek a helynek.
Egy picit még az életrajzra visszatérve, és akkor mehetünk tovább egyébként az épület felé, hogy ugye itt születik élelmiszermérnök, a férje gyöngyösi, ingáznak Budapest és Tarpa között.
Igen, pontosan.
Az mit jelent, hogy ingáznak? Tehát mennyit ott, mennyit itt?
Minden hétvége itt, illetve hogyha ugye nagyobb a munkaigény, mert két állandó emberrel dolgozunk itt, és hogyha nagyobb a munkaigény, tehát egy kicsit túl nő a feladat rajtuk, akkor nyilván azonnal hadrafoghatóak vagyunk mi is, és akkor annak függvényében döntünk, hogy mikor érkezünk, viszont azért a vendégek is most már meghatározzák a mi időbeosztásunkat, mert sokan ellátogatnak most már hozzánk, érdekli az embereket, ez a kiskeleti csücsök, érdekli az ország legkeleti vulkanikus történelmi borvidéke, meg ez az egész keleti csücsök a maga értékeivel, de hát erről már biztos, hogy sokat hallottatok.
Kedves hallgatóink, búcsúzunk innen Tarpáról, ahol a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsók György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gyarmati Péter nevében is. Burker Rudolfot hallották.
kedves hallgatóink! A Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!